Uram! Judit ki nem állhatta az eféle tréfálkozást, de Craven nővérnél szemlátomást sikert aratott, mert jót nevetett rajta.
Ó, oh, Sir William!
Kiáltott fel. Nem szabad ilyet mondania. Tudjuk mi jól, hogy maga mit csinálna, de szegény doktor Franklin olyan komoly ember, szinte beletemetkezik a munkájába. Boyd Carrington hamiskás hangon válaszolt. Na, a felesége jól kiválasztotta a helyet, ahonnan szemmel tarthatja az urát. Azt hiszem, féltékeny egy kicsit. Miket beszél, Sir William? Craven nővér úgy látszott, élvezi a badinást, évődést. Vonakodva mondta. Megyek, el kell készítenem Mrs. Franklin malátás tejét. Lassan tovasétált, Boyd Carrington követte tekintetével. Csinos lány, mondta. Gyönyörű haja van, és a fogai is épek. Szép példánya a női nemnek. Unalmas lehet örökké betegekkel foglalkoznia. Az ilyen lány jobb sorsra érdemes. No, igen, mondtam. Előbb-utóbb férjhez megy és kész. Én is azt hiszem. Felsóhajtott. Hirtelen eszembe jutott, hogy talán halott feleségére gondol. Aztán így szólt. Nem akar átjönni Knettonba, szétnézni egy kicsit? Hogyne, nagyon szívesen. Csak előbb megnézem, nincsen rám szüksége Poirotnak. Poirot kint sütkérezett, kendőkbe bugyolálva a verandán. Biztatott, hogy menjek csak. El kell mennie, Hastings. Feltétlenül el kell mennie. Úgy tudom, csinos kis birtok, feltétlenül látnia kell. Magam is szeretném megnézni, de nem szívesen hagynám egyedül. Drága, hűséges barátom, nem, menjen csak Sir Williammel. Nagyszerű ember, ugye? Elsőrangú, mondtam lelkesen. Poirot mosolygott. Ó, igen, tudtam, hogy ő a maga embere. Rettentően élveztem a kirándulást. Nem csak az idő volt kitűnő, csodálatos nyári napsütött, hanem a vendéglátóm társasága is. Boyd Carrington rendelkezett mindazzal a személyes vonzerővel, élettapasztalattal és helyismerettel, ami oly remek társalgót farag egy emberből. Mesélt indiai hivatalnok életéről, a kelet-afrikai törzsi furcsaságokról, és általában olyan lenyűgözően viselkedett, hogy megfeledkeztem gondjaimról, kiszállt a fejemből a Judit miatt érzett aggódás, csak úgy, mint a Poirot szavai keltette mélységes nyugtalanság. Az is tetszett, ahogy Boyd Carrington a barátomat emlegette. Nagyon tisztelte őt, munkáját, jellemét egyaránt. S bár szomorú, hogy egészsége ennyire leromlott, Boyd Carrington nem hozakodott elő elcsépelt, sajnálkozó frázisokkal. Úgy vélte, az olyan élet, amilyen Poirot-é volt, önmagában is jutalom, és barátom igazi elégedettséget és megnyugvást lelhet emlékeiben. Azon kívül, mondta, lefogadnám, hogy az esze ma is ugyanúgy vág, mint régen. De mennyire? Bizonykodtam én is. Nincs is annál nagyobb ostobaság, mint amikor azt állítják, hogy az embernek, ha béna a lába, a koponyája sincs rendben. Ellenkezőleg. Az előre haladott kor sokkal kisebb hatással van az agyműködésre, mint gondolnánk. Hitemre nem szívesen gyilkolnék meg valakit, ha Poirot is a közelben van, még most élete alkonyán sem. Elkapná magát, de elám, vigyorogtam. Azt meghiszem. Persze, tette hozzá bánatosan. Különben sem tudnám valami ügyesen csinálni. Képtelen vagyok terveket szőni, tudja. Hamar elfogy a türelmem. Ha megölnék is valakit, csak a pillanat hatása alatt cselekednék. Az eféle gyilkosságokat a legnehezebb kinyomozni. Nem hinném. Én mögöttem csak úgy nyüzsögnének az árulkodó nyomok, meg a bűnjelek. Még szerencse, hogy nem vagyok vérmes természet. Azt hiszem, csak egy zsarolót lennék képes megölni. Az a legocsmányabb dolog a világon. Szerintem minden zsarolót le kéne puffantani. Maga mit gondol? Kijelentettem, hogy bizonyos fokig egyetértek a véleményével. Hamarosan odajött egy fiatal építész, és hármasban szemügyre vettük a házon végzett munkálatokat. Knetton fő része a Tudor korban épült, csak az egyik szárnyát ragasztották hozzá később. Azóta, hogy az 1840-es évek táján berendeztek két kezdetleges fürdőszobát, semmi változás nem esett ezen a házon. Boyd Carrington elmagyarázta, hogy a nagybátyja jóformán remete életet élt, ki nem állhatta az embereket, s a hatalmas háznak csupán az egyik szögletét lakta. De Boyd Carringtont, meg az öcsét megtűrte maga mellett, s a gyerekek nála töltötték a vakációt, míg az öreg Sir Everard végleg meg nem gyűlölte az embereket. Nem házasodott meg, óriási vagyonának alig a tizedét költötte el, így aztán, amikor az örökösödési adót kifizették, a jelenlegi birtokos még mindig dúsgazdag embernek mondhatta magát. De magányosnak is, nagyon magányosnak, tette hozzá sóhajtva. Nem szóltam semmit. Együttérzésem sokkal hevesebb volt, hogy sem szavakba foglalhattam volna, hiszen én is magányos voltam. Amióta a feleségem meghalt, csak félig éreztem embernek magam. Azután elakadozva néhány szóban kifejezésre juttattam, hogy mit érzek. Igen, Hastings, de magának mégis része volt valamiben, amiből én semmit se kaptam. Egy ideig habozott, majd kisebb-nagyobb megszakításokkal elmesélte tragédiáját. Beszélt gyönyörű fiatal feleségéről, a bájos és okos teremtésről, aki örökölte a családi betegséget. Majd minden rokona az ivásba pusztult bele, és rajta is megfogant az átok. Alig telt el egy év az esküvőjük után, teljesen az alkoholizmus rabja lett, és nem sokára meg is halt. Boyd Carrington nem hibáztatta. Tudta, hogy képtelen megbirkózni az öröklött betegséggel. Felesége halála után berendezkedett a magányos életre. Szomorú tapasztalatából okulva úgy döntött, nem házasodik meg többé. Egyedül biztonságosabb, mondta egyszerűen. Igen, megértem, hogy így vélekedik, legalábbis kezdetben. Olyan tragikus volt az egész. Idő előtt megöregített és elkeserített. Hallgatott egy pillanatig. Igaz, egyszer kísértésbe estem. De hát, olyan fiatal volt. Úgy éreztem, becstelen dolog lenne egy kiábrándult férfihoz láncolni az életét. Öreg voltam hozzá, gyermek volt még, bájos, és olyan ártatlan. Elhallgatott, megrázta a fejét. Nem kellett volna rábízni a döntést? Nem tudom, Hastings. Akkor még azt hittem, nem. Pedig, mintha kedvelt volna. De hát, mondom, nagyon fiatal volt. Sosem fogom elfelejteni a szabadságom utolsó napját. Félrehajtotta a fejét. A tekintetében értetlenség, s az a kicsiny kéz elhallgatott. Szavai nyomán halvány körvonalak rajzolódtak ki előttem, melyek ki tudja miért ismerősnek tűntek. Boyd Carrington hangja hirtelen nyers lett, és megzavarta gondolataimat. Ostoba voltam, mondta. Mindenki ostoba, aki nem ragadja meg a kínálkozó lehetőséget. Itt állok ezzel a hatalmas udvarházzal, és nincs bájos feleségem, aki uralkodna termeimben. Enyhén ódivatú kifejezés módjában volt valami, ami megigézett. Elővarázsolta a régi világ báját, fesztelenségét. És hol van most a hölgy? Kérdeztem. Ó, férjhez ment. Gyorsan témát váltott. Tudja, Hastings, én már csak aglegény maradok. Megvannak a magam megcsontosodott szokásai. Jöjjön, nézze meg a kertet. Eléggé elhanyagolták, de azért így is szép. Körbejártuk a birtokot, s a látvány egészen lenyűgözött. Knetton valóban gyönyörű hely volt, nem csodáltam, hogy Boyd Carrington olyan büszke rá. Ismerte a környéket, és a legtöbb embert is a szomszédságból, pedig bizonyára voltak, akik később telepedtek le itt, mint ő. Lothrel ezredest is ismerte még a régi időkből, és kifejezte őszinte reményét, hogy a Steeles vállalkozás meghozza gyümölcsét. Szegény Toby Lothrelre csőstül jött az áldás, tudja, mondta. Pedig nagyszerű fickó. Jó katona és kiváló lövész. Valaha együtt mentünk nagyvadra Afrikában. Azok voltak a szép idők. Jóval előbb házasodott, persze, de hál' Istennek a feleségét nem hozta magával. Bájos asszony volt, de fenemód csípős nyelvű. Fura, hogy miket ki nem áll egy férfi egy asszonytól. A hajdani Toby Luttrell olyan szigorú parancsnok volt, hogy minden alárendeltje reszketett előtte, akár a nyárfalevél. Most meg papucs alatt tartják, ráförmednek, ő pedig meghunnyászkodik. Annak az asszonynak fullánkos a nyelve. Persze azért feje is van ám. Ha valaki, hát ő majd kifacsarja a pénzt abból a házból. Luttrellnek sose volt üzleti érzéke, de Mrs. Toby Luttrell a tulajdon nagyanyját is megnyúzná. S ez az édes kis modora, panaszkodtam. Boyd Carrington vidám tekintetet vetett rám. Tudom, csupa kedvesség, de bridgezette már vele? Igen, mondtam mély átéléssel. Én általában messze elkerülöm a női bridge játékosokat, mondta Boyd Carrington. Ha ad a szavamra, maga is ezt teszi. Elmeséltem, milyen kellemetlenül éreztük magunkat Nortonnal az első estén. Pontosan, az ember azt se tudja, hová nézzen. Az a Norton derék fickó, tette hozzá, csak egy kicsit csöndes. Örökké a madarakat lesi. Azt mondja, semmi kedvet nem érez a vadászathoz. Szinte hihetetlen, hogy valaki ne kedvelje a sportot. Meg is mondtam neki, hogy sokat vesztett. Nem értem, mi örömet talál benne, hogy folyton a hideg bozótban mászkál, és a madarait lesi a távcsővel. Nem is sejtettük, hogy Norton hobbija milyen fontos szerepet fog játszani az elkövetkező eseményekben. 8. fejezet. Teltek a napok. Feszültséggel volt terhes ez az idő, a levegőben kínos várakozás lógott. Ha szabad így kifejeznem magam, semmi sem történt, de azért lezajlottak bizonyos közjátékok. Furcsa beszélgetések foszlányai, érdekes megjegyzések ragadtak meg bennem, és Stiles lakói lassanként mind más-más megvilágításba kerültek. Halmozódtak a részletek, melyek, ha helyesen rakom össze őket, megfelelő felvilágosítást nyújthattak volna. Azután Poirot néhány kifejező szóval ráébresztett arra, ami iránt én bűnös vakságot tanúsítottam. Éppen azt panaszoltam neki, ki tudja hányadszor, hogy szándékosan nem akar beavatni a bizalmába. Nem rendes dolog, mondtam. Azelőtt mindig úgy volt, hogy egyformán tudtunk mindent, még akkor is, ha én a tudás birtokában továbbra is tökfejű maradtam, ő meg a fortélyos eszével levonta a helyes következtetést. Poirot türelmetlenül nemet intett. Pontosan, barátom, nem rendes dolog, nem fair, nem sportszerű, nem becsületes játék. Mindezt elfogadom, sőt, ebből indulok ki. Mert ez nem játék, nem sport. Maga azzal van elfoglalva, hogy buzgón találgatja kicsoda X. Pedig nem ezért hívtam ide. Fölösleges, hogy ezzel foglalkozzék. Én tudom a választ. Amit nem tudok, és amit tudnom kell, ki fog meghalni... Hamarosan? Nem ez a lényeg, mon vieux, öregem, hogy maga kitalálósdit játszik, hanem hogy megakadályozzunk egy gyilkosságot. Megdöbbentem. Hát persze, mondtam lassan. Én tudom, hogy mondta is egyszer, de azt hiszem, nem fogtam fel kellőképpen. Hát fogja fel most, de azonnal. Igen, persze, ezt fogom tenni. Akarom mondani, már föl is fogtam.
Bien.
Akkor mondja meg, Hastings, ki az, aki meg fog halni? Kifejezéstelen tekintettel bámultam rá. Fogalmam sincs róla.
Hát legyen, különben miért van itt?
Szerintem feltétlenül kell lennie valami kapcsolatnak X és az áldozat között, tehát ha megmondaná kicsoda X, Poirot olyan indulatosan rázta a fejét, hogy rossz volt nézni.
Nem megmondtam, hogy ez X módszerének a lényege? X-nek semmi köze sem lesz a gyilkossághoz. Erre mérget vehet?
Úgy érti, közvetlen köze nem lesz hozzá?
Annyira közvetett lesz, hogy egyikünk sem fog rájönni.
De ha tanulmányozzuk X módját.
Mondom, hogy nem. Nincs rá időnk. Bármelyik percben lecsaphat, érti már?
Valakire ebben a házban?
Valakire ebben a házban.
És csak ugyan nem tudja, kire is miért?
Ha tudnám, miért sürgetném, hogy találja ki?
Pusztán X jelenlétére alapítja a feltevését? Kétkedés csengett a hangomban. Poirot, aki végtagjai elmerevedésével egyre ingerlékenyebb lett, egyszerűen rám üvöltött.
Hát hányszor mondjam még el, ha Európa valamelyik országában megjelenik egy csomó haditudósító, mit jelent? Háborút! Ha orvosok érkeznek egy városba a világ minden tájáról, mit jelent? Orvos kongresszus van készülőben. Ha kesejű lebeg odafön, Len biztosan dögöt talál. Ha hajtók verik fel a mocsarat, lövöldözésre számíthatunk. Ha egy ember hirtelen megtorpan, letépi a zakóját, és a tengerbe ugrik, ez azt jelenti, hogy valakit hamarosan ki fognak menteni a vízből. Hát tisztes külsei, korosodó hölgyek a sövény mögött kukucskálnak. Nyugodtan levonhatja a következtetést, hogy némi nemű helytelenkedés van készülőben. És végül, ha incsiklandozó illatokat érez, és látja, hogy többen is ugyanabba az irányba tartanak a folyosón, minden tévedést kizáróan feltételezheti, hogy hamarosan felszolgálják az ebédet.
Egy pillanatra eltöprengtem az analógiákon, majd fontolóra véve az elsőt így szóltam. De hát egy haditudósító még nem csinál háborút.
Nem bizony. Egy fecske sem nyerhet, de egy gyilkos Hastings bőven elegendő egy gyilkossághoz.
Ezt természetesen nem vonhattam kétségbe, de arra gondoltam, s ez úgy látszik Poirotnak nem jutott eszébe, hogy néha még egy gyilkos is szakít magának időt a pihenésre. Lehet, hogy X egyszerűen nyaralni jött Steelesbe, minden gyilkos szándék nélkül. De Poirot olyan ingerültnek látszott, hogy nem mertem szóba hozni a feltevésemet. Annyit mondtam csak, hogy ez az egész ügy reménytelennek látszik. Várnunk kell, amíg...
Ki nem derül magától,
fejezte be Poirot.
Ez az, mon cher, amit nem engedhetünk meg magunknak.
Nem mondom, és ezt ne feledje, hogy feltétlen sikerre számíthatunk, hisz már említettem, ha egy gyilkos elszánja magát, nagyon nehéz megakadályozni. De meg kell próbálnunk. Legye úgy, Hastings, mintha valamelyik újság bridge feladványát kellene megoldania. A kérdés, mi lesz a játszma vége? Megráztam a fejem. Ez így nem megy, Poirot. Még csak feltevéseim sincsenek. Ha tudnám, kicsoda X. Poirot megint rám üvöltött, olyan hangosan, hogy Curtis rémült el szaladt be a szomszédszobából. Poirot elhessegette, s amikor kiment, barátom csendesebb hangon igyekezett megszólalni.
Ide hallgasson, Hastings! Maga nem olyan ostoba, mint amilyennek látszik. Tanulmányozza az eseteket, amiket leírtam. Nem tudja, kicsoda X, de ismeri a módszereit.
Ó, mondtam, értem már.
Ja, persze, hogy érti. Az a baj, hogy maga lusta gondolkozni. Szereti a játékot, a kitalálósdit, de a fejét nem szereti használni. Mi X módszerének a lényege? Nem az vajon, hogy a gyilkosság, ha egyszer elkövették, tökéletes gyilkosság? Van indíték, alkalom, van eszköz, s végül is legfőképpen van bűnös, aki már is indulhat a vádlottak padjára.
Egy pillanat alatt felfogtam a lényeget, és átkoztam az ostobaságomat, hogy nem jöttem rá előbb.
Értem, mondtam. Csak körül kell néznem, hogy ki az, aki megfelel a követelményeknek, aki potenciális áldozat lehet.
Poirot felsóhajtott és hátradőlt.
Végre! Fáradt vagyok. Küldje be, Curtis. Most már tudja, mi a dolga. Maga tud mozogni, nyomon követhet bárkit. Beszélgetésbe elegyedhet, képkedhet anélkül, hogy észrevennék.
Már-már felháborodottan tiltakoztam, de meggondoltam a dolgot. Túlságosan ódivatúnak tűnt volna az érvelés.
Kihallgathat ezt-azt? A térde is hajlik még. Beleshet a kulcsjukon.
Nem vagyok hajlandó kulcsjukon leselkedni, szakította félbe haragosan. Poirot behunta a szemét.
Nagyon jó. Tehát nem fog kulcsjukon leselkedni. Igazi angol úriember marad, és valaki meghal. Se baj. Egy angolnak első a becsület. A maga számára fontosabb a becsület, mint egy ember élete. Bien, tudomásul vettem.
Dehogy is, Poirot, az ördög vigye el! Poirot hidegen ennyit mondott.
Küldje be Curtist, és távozzék, maga önfejű és rettentően ostoba, s én azt kívánom, bár lenne valaki, akiben megbízhatnék, de sajnak kénytelen vagyok beírni magával, meg a képtelen fair play elképzeléseivel. mivel a szürke állományát nem használhatja, hiszen nincs is, használja legalább a szemét, a fülét és az orrát, már persze amennyire a tisztessége megengedi.
Csak másnap mertem előhozakodni az ötletemmel, amely már többször is megfordult az agyamban. Vonakodva tettem, mert sohasem lehetett tudni, hogyan reagál Poirot. Gondolkoztam a dolgon, Poirot. Tudom, hogy nem vagyok valami használható ember. Maga azt mondta, ostoba vagyok. Nos, lehet, hogy bizonyos fokig igaza van. Felét se érem már a régi énemnek. Mióta a feleségem meghalt, Poirot valami együttérzés félét dörmögött. Folytattam. De van itt valaki, aki segíthetne magának. Pontosan az a fajta, akire szükségünk van, eszes ember, tele fantáziával és energiával, határozott, sokat tapasztalt. Boyd Carringtonról beszélek, ő a mi emberünk, Poirot. Fogadja bizalmába, mondjon el neki mindent. Poirot kinyitotta a szemét, és határozottan azt mondta.
Eszem ágában sincs.
De miért? Nem tagadhatja, hogy eszes ember, jóval eszesebb, mint én.
Ez még nem nagy dicsőség, mondta maró gunnyal Poirot. Verje ki a fejéből, Hastings. Senkit sem avatunk be a bizalmunkba, megértette? Megtiltom, hogy bárkinek is beszéljen a dologról.
Hát, rendben van, ha így akarja. De Boyd Carrington igazán...
Lá-lá-lá, Boyd Carrington. Miért van úgy eltelve ezzel a Boyd Carringtonnal? Hát kicsoda ő végül is. Nagyra nőtt, öntelt alak, aki roppantól meg van elégedve magával. Mert az emberek valaha excellenciádnak szólították. Elismerem, hogy ügyesen és szeretetreméltóan tud viselkedni. De azért egyáltalán nem olyan csodálatra méltó ember a maga Boyd Carringtonja. Önmagát ismétli, elmondja ugyanazt kétszer, sőt, mi több olyan rossz az emlékező tehetsége, hogy képes visszamondani a történetet, amit maga mesélt neki. Nagy tehetségű férfi, ugyan, unalmas fráter, szélkelep, ám fel, egy beképzelt hólyag.
Ó, mondtam, mert szöget ütött a fejembe a dolog. Való igaz, hogy Boyd Carringtonnak nincs valami jó emlékező tehetsége. El is követett egy balfogást, ami ezek szerint alaposan felbosszanthatta barátomat. Poirot egyszer valami mulatságos történetet mesélt el neki, belgiumi rendőr éveiből, és néhány napra rá, amikor többen összegyűltünk a kertben, Boyd Carrington merő feledékenységből előadta ugyanazt a történetet Poirotnak, mégpedig e szavak kíséretében. A párizsi rendőrfőkapitánytól hallottam. Most láttam csak, mekkora tüskét hagyott ez Poirotban. Nem is szóltam többet, tapintatosan félrevonultam. Levallagtam a lépcsőn, és kiléptem a kertbe, senki sem volt odakint. Keresztül vágtam egy kis facsoporton, s egy fűvel benőtt domb felé igyekeztem, melynek szuette nyári lak állt a tetején, szemlátomást dülledező állapotban. Leültem a fűbe, meggyújtottam a pipámat, és gondolkozni kezdtem. Kinek lenne elegendő indítéka a Steelesben, hogy meggyilkoljon valakit, vagy inkább kiről képzelhető el ilyesmi? Számításon kívül hagyva Luttrell ezredes, nagyon is nyilvánvaló indítékát, róla elég nehéz volt elképzelni, hogy kitekeri a felesége nyakát egy robber közepén, noha minden oka meg lett volna rá. Eleinte senki sem jutott az eszembe. A legtöbb gondot az okozta, hogy keveset tudtam ezekről az emberekről. Norton talán, és Miss Cool? Mi a leggyakrabban előforduló indíték? A pénz? Úgy tudtam, Boyd Carrington az egyetlen gazdag ember a társaságban. Vajon ki örökli a pénzét, ha meghal? Valaki a vendégek közül? Nem igen hittem, de azért elhatároztam, hogy utána járok. Elképzelhető, hogy kutatási célokra szánta a vagyonát, és Franklint bízta meg a felügyelettel. S ha számításba vesszük a doktor óvatlan kijelentését az emberiség 80%-ának kiirtásával kapcsolatban, a vöröshajú tudósnak ugyancsak rosszul állna a szénája, ha a vádlottak padjára kerül. Az is lehet, hogy Norton vagy Miss Cool távoli rokonok, és halál esetén automatikusan örökölnének. Valószínűtlen, de elképzelhető. És Luttrell ezredes, a régi barát, vajon szerepel-e Boyd Carrington végrendeletében? Ezek a feltételezések kiismerítették a pénzindíték lehetőségét. Áttértem a romantikusabb elgondolásokra. Franklinék, Mrs. Franklin betegeskedik. Lehet, hogy lassan ölő méreg munkál a szervezetében, és haláláért a férje lesz a felelős. Egy orvosnak mindig van alkalma és lehetősége az ilyesmire. És hogy állunk az indítékkal? Kényelmetlen gondolat villant át az agyamon, és ha Juditot is belekeverik? Tudtam, hogy kapcsolatok szigorúan hivatalos, de mit gondol majd a közvélemény? Mit gondol egy cinikus rendőrtiszt? Judit gyönyörű fiatalnő, s a vonzó asszisztensnők és titkárnők már igen sok gyilkosságnak voltak okozói. A lehetőség kétségbe ejtett. Aztán fontolóra vettem Allertont. Lehetne rá oka valakinek, hogy eltegye láb alól? Ha már minden áron meg kell esnie, jobb szerettem volna, ha Allerton lesz az áldozat. Indíték is könnyen akadhat, gondoltam. Miss Cool például, bár nem fiatal, azért még egész csinos teremtés. Esetleg sarkalhatná a féltékenység, ha ő és Allerton valamikor bizalmas viszonyban voltak. Jó lehet, semmi okom nem volt rá, hogy ezt feltételezzem. Azon kívül, ha Allerton X... Bosszúsan ráztam meg a fejem. Így semmire sem jutott. Lépteket hallottam, odalent csikorogtak a kavicson. Franklin sietett a ház felé, keze a zsebében, fejét előre szegte. Lerít róla a csüggedés. Így egyedül, megdöbbentően boldogtalannak látszott. A látvány úgy lekötött, hogy nem is hallottam a közeledő lépéseket, csak amikor Miss Cool megszólított, perdültem hátra, ijedtem. Ön nem hallottam, hogy jön, mentegetőztem, és talpra ugrottam. Miss Cool a nyári lakot nézegette. Igazi Victoria korabeli emlék. Ugye, attól tartok, tele van pókokkal. Foglaljon helyet, majd leporolom magának ezt a padot. Itt az alkalom, gondoltam, hogy közelebbről megismerkedjem egyik lakótársammal. Miközben a pókhálót söpörgettem, alattomban szemügyre vettem Miss Coolt. 30 és 40 között járhatott, kicsit sovány. Az arca éles meccésű, a szeme nagyon szép. Modorában tartózkodást, sőt, gyanakvást éreztem. Hirtelen az a gondolatom támadt, hogy ez a nő sokat szenvedett, következésképp nem bízik az életben. Úgy éreztem, szeretnék többet is megtudni Elizabeth Coolról. Íme, mondtam, s egy utolsót suhintottam a zsebkendőmmel, ennél többet sajnos nem tehetek. Köszönöm. Elmosolyodott és leült. Én is leültem melléje. A pad vészjóslóan nyikorgott, de nem történt katasztrófa. Mondja, mind töprengett, amikor idejöttem. Egészen elmerült a gondolataiban, mondta Miss Cool. Lassan feleltem. Dr. Franklint figyeltem éppen. Igen? Nem láttam okát, hogy eltitkoljam, ami az imént eszembe jutott. Megdöbbentett, mennyire boldogtalannak látszik. Pattársam halkan azt mondta. Természetesen az is. Erre nyilván maga is rájött már. Valószínűleg észrevette, hogy meglepődöm. Dadogva mondtam. Nem, nem jöttem rá. Én mindig úgy láttam, hogy teljesen leköti a munkája. Így is van. És maga ezt boldogtalanságnak nevezi? Azt mondhatnám, ez az elképzelhető legboldogabb állapot. Ó, igen, egy percig sem vitatom, ha nem akadályozzák meg az embert, hogy azt tegye, amit úgy érzi, tennie kell, vagyis, hogy a legtöbbet nyújthassa. Megdöbbenve néztem rá, folytatta. Ősszel dr. Franklinnek lehetősége nyílt rá, hogy kiutazzék Afrikába, és ott folytassa kutatásait. Mint tudja, imádja a szakmáját, és igazán kitűnő eredményeket ért el a trópusi betegségek terén. És nem utazott el? Nem. A felesége nem egyezett bele. Nem érezte elég jól magát, hogy el tudja viselni az ottani klímát. Az ellen pedig, hogy itthon maradjon, makacsul tiltakozott, hisz takarékosabban kellett volna bánni a pénzzel. A felajánlott fizetés ugyanis elég alacsony volt. Ó, mondtam. Aztán folytattam. Gondolom... Dr. Franklin úgy érezte, hogy ebben az állapotban nem hagyhatja magára a feleségét. Tud valami biztosat Mrs. Franklin egészségi állapotáról, Hastings kapitány?
Hát én nem, de úgy hallom, sokat betegeskedik.
Kétségtelen, hogy rossz az egészségi állapota, mondta szárazon Miss Cool. Tanácstalanul néztem rá. Látnivaló volt, hogy a férjjel rokon szenvezik.
Azt hiszem, mondtam lassan, hogy a gyenge szervezetű nők gyakran önzők, nem?
Igen, a betegek, a krónikus betegek általában nagyon önzők. Talán nem is lehet hibáztatni őket.
Maga nem hiszi, hogy Mrs. Franklinnek komoly baja van?
Ó, nem szeretném ezt mondani, pusztán csak feltevés. De amit akar, azt mindig meg tudja csinálni.
Elgondolkoztam. Úgy látszott, Miss Cool behatóan ismeri a Franklin családot.
Maga jól ismeri Dr. Franklint, ugye?
Kérdeztem némi érdeklődéssel.
Megrázta a fejét. Ó, nem, csak egyszer vagy kétszer találkoztam velük, mielőtt idejöttem.
De azért mesélt magáról, nem?
Újból megrázta a fejét. Nem, amit az imént elmondtam, a maga Judit lányától hallottam.
Judit, töprengtem keserűen, mindenkinek mesél, csak nekem nem.
Miss Cool folytatta. Judit borzasztóan hűséges a munkaadójához, minden percben kész harcolni az érdekeiért. Megvetése Mrs. Franklin önzése iránt elsöprő erejű.
Ön maga is önzőnek tartja?
Igen, de meg tudom érteni. Én ismerem a betegeket. Azt is megértem, hogy Dr. Franklin enged neki. Judit persze úgy véli, egyszerűen le kéne parkolnia a feleségét és nekivágni a munkának. A maga lánya igen lelkes kutató.
Tudom, mondtam vigasztalanul.
Néha már aggaszt is, nem normális dolog, ha érti, mire gondolok.
Szerintem egy kicsit emberibbnek kéne lennie, többet kellene szórakoznia, élvezni az életet. Beleszeretni egy-két csinos fiatalemberbe.
Addig tombolja ki magát, amíg fiatal. Minek örök ki a kémcsövek felett görnyedni, nem normális dolog.
Ifjabb éveinkben mi rengeteget szórakoztunk. Élveztük az életet, de hisz maga tudja.
Egy pillanatra csend lett, aztán Miss Cool furcsán rideg hangon azt mondta.
Nem tudom.
Borzasztóan megrémültem. Ha öntudatlanul is, de arra céloztam, hogy ugyanahhoz a nemzedékhez tartozunk, pedig jó 10 évvel fiatalabb volt nálam, akaratlanul bár, de nagyon tapintatlanul viselkedtem.
Mentegetőzni kezdtem. Miss Cool dadogó szavaimba vágott.
Nem úgy gondoltam. Kérem, ne mentegetőzzék. Szó szerint értettem, nem tudom. Sosem voltam fiatal, ahogy maga mondja, sosem élveztem az életet. Volt valami keserűség, valami szemrehányás a hangjában, ami zavarba ejtett. Kis és után, de őszintén mondtam. Sajnálom.
Elmosolyodott.
Ó, nem számít. Ne nézzen olyan kétségbe esetten, beszéljünk másról.
Engedelmeskedtem.
Meséljen a többiekről, kértem. Persze, ha ismeri őket. Luttrelléket gyerekkorom óta ismerem. Szomorú, hogy ezt kell csinálniuk. Leginkább Mr. Luttrellt sajnálom. Olyan aranyos ember. És a felesége is kedvesebb, mint gondolná. A folytonos szűkölködés, kuporgatás tette ilyen, nos... fösvényi. Ha örökösen csak a nyerészkedésen jár az ember esze, az előbb-utóbb nyomot hagy. Egyedül az édes kis modorát nem állhatom.
Meséljen valamit Mr. Nortonról.
Róla nem igen van mit mondani. Kedves, kicsit félénk, kicsit talán buta is. Olyan érzékeny fajta. Sokáig az anyjával élt, egy szeszélyes ostoba asszonnyal, aki zsarnokoskodott fölöttem. Néhány éve halt meg. Mr. Norton rajong a madarakért, a virágokért, meg más efélékért. Nagyon kedves ember. Az a fajta, aki mindent észrevesz.
Úgy érti, a távcsövön keresztül?
Miss Cool elmosolyodott. Nos, nem egészen szó szerint értettem, inkább úgy mondanám, hogy sok mindent megérez. A csöndes emberek gyakran ilyenek, és önzetlen, figyelmesebb, mint a férfiak általában, de azért... olyan jelentéktelen, ha érti, mire gondolok.
Bólintottam. Igen, tudom.
Újra keserűség vegyült Elizabeth Cool hangjába. Ez az, ami olyan lehangoló az eféle helyeken. Panziók, amelyeket lecsúszott úri emberek vezetnek. Panziók, telistelek kudarccal. Emberekkel, akik semmire se jutottak, és nem is fognak. Akiket legyőzött és megtört az élet. Emberekkel, akik öregek és fáradtak, és semmire sem várnak. Elhalt a hangja. Mély, egyre növekvő sajnálatot éreztem. Milyen igaz. Hiszen csupa élete alkonyán levő ember gyűlt itt össze. Én szomorú, magányos férfi vagyok, a nő, aki mellettem ül, keserű, kiábrándult teremtés. Dr. Franklin, a lelkes, ambiciózus tudós, akinek minden reménye füstbe ment, a felesége, akit a betegség tart a karmaiban, a csendes kis Norton ide-oda sántikál és a madarakat lesi. Még Poirot, az egykor oly brilliáns Poirot sem más, mint megtört béna öregember. Milyen más volt régen, amikor először jártam Steelesben. Nem bírtam elviselni a gondolatot, a fájdalom és a bánat elcsukló kiáltást csalt ki belőlem. Társam aggódva kérdezte. Valami baj van? Nem, semmi. Csak hirtelen szíven ütött az ellentét. Tudja, sok évvel ezelőtt, amikor még fiatal voltam, jártam itt egyszer. Eszembe jutott, milyen nagy a különbség. Értem. És akkor boldog volt ez a ház? Boldogok voltak itt az emberek? Furcsa, hogy néha hogy összekeverednek az ember gondolatai. Most velem is ez történt. Zavarba ejtőn felrázódtak, megkeveredtek az emlékek, az események. Aztán összeállt a mozaik. Nosztalgiám a múltnak szólt, nem a valóságnak. Mert a boldogság bizony sohasem ütött anyát Steelesben. Szenvedély nélkül vettem sorra a tényeket. Barátom John és a felesége, mindketten boldogtalanok, utálták az életmódot, melyet rájuk kényszerítettek. A búskomorságba süppett Lawrence Cavendish, Cynthia, akinek lányos ragyogását elszürkítette az alárendelt helyzet. A pénzért házasodó Inglethorpe? Nem. Egyikük sem volt boldog, és most sem boldog senki sem. Steeles balszerencsés ház. Azt mondtam Miss Coolnak. Hamis érzést dédelgettem. Soha sem volt boldog ez a ház, most sem az. Itt mindenki boldogtalan. Nem, a lánya Judit sem boldog. A hirtelen felismerés bizonyosságával mondtam ki ezeket a szavakat. Nem, Judit nem boldog. Talán Boyd Carrington, mondtam kétkedve. A minap említette, hogy egyedül érzi magát, de azt hiszem, ő azért örül az életnek. Ott van neki az udvarháza, meg mi egyéb. Miss Cool éles hangon válaszolt. Ó, igen, de Sir William egészen más. Ő nem tartozik közénk. A külvilágból jött, a siker és a függetlenség világából. Az ő élete sikeres volt, és ezt tudja is. Nem tartozik a megnyomorítottak közé. Furcsa, hogy ezt a szót választotta. Megdöbbenve néztem rá. Megmondaná? Kérdeztem. Miért használta éppen ezt a kifejezést? Azért, felelte hirtelen vaderővel a hangjában, mert ez az igazság. Legalábbis ami engem illet. Engem megnyomorítottak. Úgy látom, mondtam szeliden, nagyon sokat szenvedett. Csöndesen válaszolt. Nem tudja, ki vagyok, ugye? A nevét tudom. Az én nevem nem Cool. Anyámat hívták így. Csak később vettem fel. Később. Az igazi nevem Lichtfield. Először nem kapcsoltam, csak halványan derengett a név. Aztán eszembe jutott. Matthew Lichtfield. Bólintott. Látom, hallott róla. Erre gondoltam az imént. Apám beteg volt, igazi zsarnok. A normális élet minden lehetőségét megtagadta tőlünk. Nem hívhattunk barátokat, nem adott pénzt, úgy szólván börtönben éltünk. Elhallgatott, s a szeme, az a gyönyörű szem tágra nyílt és elfelhősödött. Aztán a nővérem, abba hagyta. Kérem, ne beszéljen erről, csak fájdalmat okoz vele magának. Tudok a dologról, nem kell elmondania. Nem tudhat mindent, Nem. Magi, nem, nem igaz, hihetetlen. Tudom, hogy elment a rendőrségre, és feladta magát. Tudom, hogy minden bevallott. Mégis néha egyszerűen nem hiszem el. Valahogy úgy érzem, nem igaz, nem történhetett úgy, ahogy elmondta. Úgy érti, mondtam habozva, hogy a tények ellentmondtak a félbeszakított. Nem, nem, nem így. Tudom, hogy Maggi tette, csak nem vallott rá. Nem, nem az a Maggi volt. Szavak tolultak az ajkamra, de nem mondtam ki őket. Még nem jött el az idő, amikor azt mondhatom neki. Igaza van, nem Maggi volt. 9. fejezet. 6 óra felé járhatott, amikor Luttrell ezredes feltűnt az ösvényen. Madarászpuskát szorongatott, és néhány döglött vadgalambot. Oda kiáltottam neki, mire összerezzent, szemlátomást meglepődött, hogy együtt lát bennünket. Halló, hát maguk mit csinálnak ott? Az a düledező viskó nem valami biztonságos. Széteső félben van, könnyen a fejükre szakadhat. Piszkos lesz a ruhája, Elizabeth. Ó, attól ne féljen. Hastings kapitány feláldozta a zsebkendőjét a jó ügy érdekében. Igazán? Nagyszerű, nagyszerű, motyogta az ezredes. Felálltunk és csatlakoztunk hozzá. Ezen az estén valahogy szórakozottnak tűnt. Leszedtem néhány istenverte vadgalambot. Rengeteg kárt csinálnak, tudják, mondta végül, mint egy felrázva magát. Úgy hallom, kitűnően bánik a puskával, jegyeztem meg. Hogy? Ki mondta? Lloyd Carrington, igen, igen. Valamikor jól bántam vele. Azóta berosdásodtam egy kicsit. Hiába a kor. Gyengül a látás, bólintottam megértőn. Ellentmondott. Ostobaság. A látásom az semmit se romlott. Azaz, olvasáshoz persze kell a szemüveg, de távolra kitűnően látok. 1-2 perc múlva megismételte. Igen, igen, kitűnően. Nem, mint a sokat számítanak. Hangja szórakozott motyogásba veszett. Miss Cool körülnézett, és gyorsan megjegyezte. Milyen gyönyörű este! A nap nyugat felé ereszkedett, gazdag aranylófényt árasztott, s még jobban kiemelte a fák szikrázó sötét zöldjét. Csendes, nyugat, igazi angol este volt, amilyenre messze trópusi országokban gondol vissza az ember. Meg is mondtam a többieknek. Luttrell ezredes élénken helyeselt. Igen, igen, nekem is sokszor eszembe jutottak ezek az esték. Kin, Indiában, tudják. Ilyenkor elábrándozik az ember, hogy egyszer visszavonul és letelepszik valahol. Bólintottam. Az ezredes folytatta, de egészen elváltozott a hangja. Igen, hazajön és letelepszik, de semmi se sikerül úgy, ahogy eltervezzük. Semmi, semmi. Lassan bandukolt.